És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Urunk Istenünk, azt énekeltük az előbb, hogy eléd, aki irgalmas Úr vagy, aki atyánk vagy, odaborul hű néped. De te nagyon jól tudod, hogy mennyit ér a mi hűségünk, hogy igaz-e ránk ez a jelző hű néped. Urunk, te nagyon jól ismersz bennünket, te nagyon jól tudod azt, hogy mi foglalkoztat bennünket, látod, hogy mi tölti be igazán az életünket, a szívünket. Te nagyon jól látod, hogy mi fontos nekünk, mi a legfontosabb. Hiszen te a szívek és a veség vizsgálója vagy. S mégis jöhetünk most is hozzád. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, hogy leborulhatunk eléd úgy, amint vagyunk. Hogy hozhatjuk a vétkeinket, a bűneinket, hozhatjuk a terheinket, a gondjainkat, és mindent letehetünk eléd. Urunk, köszönjük neked, hogy te kész vagy az őszintén megbánt vétkeket eltörölni. Kész vagy a hozzád így odatérőnek megbocsátani. Köszönjük kegyelmedet. Köszönjük, hogy élhetünk egy kegyelemből. És arra kérünk téged, taníts erre. Taníts most is ezen a mai Isten tiszteleten. Segíts nekünk abban, hogy meghallva, megértve szavadat, azt a szívünkbe fogadva, engedelmeskedve neked, valóban hű néped lehessünk. Szent Lelked által légy így itt közöttünk, kérünk, és munkálkodj bennünk, munkálkodj közöttünk. Jézus Krisztusért, a te egyszülött fiadért, hallgass meg imádságunkat, kérünk, kegyelmesen. Amen. Isten igényét Nehémiás könyvéből olvasom, a 4. rész 9. versétől egészen a fejezet végéig, tehát a 17. versig, illetve a 6. fejezet 15. és 16. verseit olvasom még. Nehémiás könyve 4. részének 9. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a bárfalhoz, mindenki a maga munkájához. Attól a naptól fogva legényeimnek csak a fele végezte a munkát, a másik fele dárdával, pajzsal, íjjal és páncéllal volt fölfegyverkezve. A vezetők pedig ügyeltek Júda egész népére. A várfal építői, a teherhordók és a rakodók egyik kezükkel a munkát végezték, a másikkal pedig a kopját tartották. Mindegyik építőnek a derekára volt kötve a kardja, úgy építettek. A kürtös pedig mellettem volt. Akkor ezt mondtam az előkelőknek, az előjáróknak és a nép többi részének. A munka sok és nagy területen folyik, és mi a várfalon elszíledve messze vagyunk egymástól. Ezért bárhol vagytok, ha a kürt hangját halljátok, gyűjjetek ide hozzánk. Istenünk harcol, értünk. Így végeztük a munkát, miközben az emberek fele dárdával volt fölfegyverkezve, hajnalhasadástól a csillagok feljöttéig. Ugyanakkor azt is megmondtam a népnek, hogy mindenki bent töltse az éjszakát Jeruzsálemben a legényével együtt, és éjjel őrködjenek, nappal pedig dolgozzanak. Sem én, sem rokonaim, sem legényeim, sem az összemélyzet, amely engem kísért, nem vetettük le ruhánkat, míg a vízhez is mindenki kopjával ment. A 6. rész 15. és 16. verseiben pedig a következőket olvashatjuk. A várfal Elul hónap 25-ére, 52 nap alatt készült el. Amikor ezt meghallották ellenségeink, félni kezdtek a körülöttünk élő népek, és nagyot estek saját szemükbe, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével lehetett véghez vinni ezt a munkát. A tegnapi istentiszteletünkön már hallottunk arról, hogy azokat, akik a babiloni fogságból hazatértek, azokat milyen látvány fogadta ott Jeruzsálemben. Hiszen Jeruzsálem is romokban hevert, és maga a templom is romokban hevert. De arról is hallottunk, és olvashatunk Nehémiás könyvének a fejezeteiben, ahogy aztán mégiscsak nagy lendülettel hozzáfogtak az újjáépítéshez. Nehémiás, aki a könyvnek fő alakja, odaállt maga a várfal építésének a vezetésére, a munka élére. És aztán szépen haladt a munka. Elkészült az egész fal fél magasságban, így olvashatjuk az egyik helyen, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Azonban egy idő után mégis egyre több emberen erőt vett a csükkedés. Fontán volt ereje a teherhordóknak. Ezek a szavak is a Szentírásból vett szavak. Sok volt a rom, és kevés az erő. És egyre többen dőltek ki az építők sorából, egyre többen azt érezték, hogy ők már nem bírják tovább. Azt is láthatjuk a felolvasott negyedik fejezetből és annak az elejéből, amit most nem olvastam, de tegnap, akik itt voltak az istentiszteletünkön, azok hallhatták, hogy a megfáradásnak több oka is volt. Leglátványosabb ok az ellenségnek a nyílt támadása volt. Hiszen a Júda körüli tartományokat gyakorlatilag gyűrűbe fogták ott a Jeruzsálemben dolgozókat, és lehet mondani azt, hogy beindult egy ilyen suttogó propaganda, mit akarnak ezek a nyomorultak, hiszen se anyagi erejük nincsen, de lelki erejük se. Mit akarnak itt Jeruzsálemben? Aztán az is kiderül a Szentírásból, hogy voltak látszólagos jó akarók is, akikről azt írja a Szentíró, hogy tízszer is elmondták, amire tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy szüntelen duruzsolták, hogy menjetek haza, hagyjátok abba az építést. De hogyha az okot keressük, hogy miért fáradtak meg olyan sokan, akkor jutunk el igazán, illetve az igazi okhoz, hogyha azt mondjuk, ha azt meglátjuk a Szentírásban, hogy megerőtlenedtek igazából lelkileg, tehát csüggedés vett rajtuk erőt, félelem vett rajtuk erőt. Egészen más körülmények között ugyan, de mi is kerülünk hasonló helyzetbe. Amikor úgy érezzük, hogy már nincs több erőnk a munkánk végzéséhez. Az is lehet, hogy éppen a gyülekezetben kezdtünk el valamilyen szolgálatot, és végeztük sokáig talán. Odaadással és nagy lendülettel. Talán úgy, mint ahogy itt olvastuk, hogy eljutottunk már a félmagasságig, és akkor egyszer csak azt érezzük, hogy tovább most már nem megy. Nos hát azoknak, akik kerültek már ilyen helyzetbe, vagy talán éppen most vannak ilyen helyzetben, szól Nehémiás könyvének a biztatása, hogy igenis ne adjuk fel a reményt, mert a romok között, a romokon is lehet reménységgel építeni. De hogyan is kaphatunk, nyerhetünk erőt a további munkához? Megint csak a fejezetünknek az első felében, és ugye tegnap erről volt szó, Nehémiás többek között ezekkel a szavakkal biztatta a megfáradt építőket. Gondoljatok az Úrra. A nagy és félelmes Úrra gondoljatok. Tehát ez az, amire mi mondhatjuk azt, meg talán sokszor mondjuk is, hogy igen, tehát amikor én tele vagyok kínzó gondolatokkal, meg tele vagyok félelemmel, meg szorongással, akkor hogyan tudnék én bármi másra is gondolni? És felfedezhetjük Isten igéjében azt, hogy Nehémiás azonban nem csak ennyit mondott, hogy gondoljatok az Úrra, tehát nem csak azt mondta, amit olyan könnyű kimondani, hogy ebben a kétségbejtő nehéz helyzetben gondolj az Úrra, hanem ő hívta az ő népét, népének tagjait arra, hogy imádkozzanak, hiszen erről is olvashatunk, hogy imádkoztunk Istenünkhöz, és aztán úgy fogtak az éppen esedékes teendőhöz. Imádkozzunk Istenünkhöz. Vagyis hívta népének tagjait oda az Úrhoz, hogy álljanak oda Isten elé. Mert Isten jelenlétében történhet meg az, hogy miközben imádságban elmondjuk neki, hogy milyen gondolatok gyötörnek, kínoznak, hogy milyen félelmeink vannak és mennyire eluralkodtak rajtunk, aközben ezek a félelmek, meg ezek a kínzó gondolatok lassan szűnni kezdenek, és akár már az imádság végére is eljuthatunk odáig, hogy egyszer csak csodálkozva tudjuk, hogy már nincs bennünk az a félelem, vagy hogy megszabadultunk a gyötrő gondolatoktól. Gondoljatok az Úrra, de mondja ez Nehémiás úgy, hogy hívja is őket oda az Úrhoz, imádkozzunk együtt, legyünk ott az Úr közelében, ahol átélhetjük a szabadulást, és ahol aztán megszabadulva a félelmes gondolatainktól magunk elé idézhetjük azt is, hogy mi mindent tett Isten már értünk, és hogyha visszagondolunk arra, hogy mi mindent tesz értünk, és hogyan harcolt Isten már sokszor értünk, akkor tovább erősödünk. De azt is láthattuk, hogy a küldetésükben is erősítette Nehémiás ezeket a megfáradt építőket. A küldetésükben, amely nem más volt, mint maga az építés. Küldetésük nekik is, a Nehémiás korában élőknek, de nekünk is igazából nem a rombolás, hanem az, hogy eltakarítsuk a romokat, és építsük az Isten országát. Küldetésünk az, hogy sebeket betötözzünk, tehát nem az, hogy sebeket osztogassunk, hanem betötözzünk. Küldetésünk másokért élni. Nem valakik ellen küzdünk, hanem valakikért küzdhetünk. Azokért, akiket ránk bízott az Isten. És korunkban is sok a pusztító, a lealjasító, a romboló erő, és éppen ezért sok a rom is, ma is, a mi világunkban is. Küldetésünk, lehetőségünk Jézus Krisztus indulatával építeni. De tegnap azt is láttuk még, hogy Nehémiás egybegyűjti újra meg újra a megfáradtakat, hiszen már azzal kapcsolatban elmondtam ezt, hogy imádkozásra hívta őket, de aztán a mostani szakaszunkban az is benne van már, hogy beszél nekik arról, hogy ha megszólal a kürt, akkor gyertek oda hozzám. Tehát újra és újra összehívja őket. Miért? Nyilván nem másért, mint azért, hogy együtt legyenek ott megint az Úr előtt, megerősödjenek, és aztán megint mehetnek vissza a helyükre, kiki a maga munkájához, és így végezheti tovább. Vagyis azt látjuk, hogy szolgálatuknak a ritmusa ez. Imádkozva, tehát imádkoznak, és dolgoznak. Elszélednek azután, amikor egybegyűlve imádkoznak, ott vannak az Úr előtt újra, és visszamennek a helyükre, de úgy mehetnek vissza azzal a tudattal, hogy bár mindenki ott van a maga helyén, de mi összetartozunk. Mi egyek vagyunk, és számíthatunk a másikra. Aztán ma már arról is olvashattunk, hogy ez a bizonyos várfal, ez 52 nap alatt elkészült. Az ellenség támadása ellenére is. Pedig bőségesen volt részük ebben, és mégis elkészült a várfal. Mekkora előrelépés volt már maga ez a tény is, hogy ez a bizonyos várfal, a Jeruzsálemet védő falak fölépülhettek. És milyen csodálatos bizonyság volt ez az Istenben nem hívők felé. Abban a két igeversben, amelyet másodszorra olvastam fel, pontosan erről tudósít a Szentíró, hogy rá kellett többenniük. Azoknak is támadták az építőket, hogy az az Isten, akihez tartoznak az építők, az az Isten, olyan Isten, akivel úgy tűnik, mégiscsak érdemes számolni. Mégiscsak érdemes erre az Istenre figyelni. De nem csak ennyi történt, nem csak annyi, hogy felépült a várfal, nem csak annyi, hogy ez azért bizonyság is volt arról, hogy milyen hatalmas az Isten azok felé is, akik támadták őket, akik nem hittek benne, de amit még felfedezhetünk, és amiről most egy kicsit többet szeretnék szólni, az az, hogy az építők hite hogyan épült és erősödött mindeközben. Felépült a várfal. Az is csodálatos eredmény. De hogy mennyit épült közben a hitük, az talán még csodálatosabb. És most különösképpen is arról szeretnék beszélni, hogy mit is jelentett számukra megtapasztalni, hogy Isten az ígéretét beteljesíti. És hogy hogyan teljesíti be Isten az ígéreteit. Az elmúlt vasárnapi istentiszteleteken már hallottuk azt a jeremiási idézetet, amelyben arról van szó, hogy Isten ígéretet tett arra nézve, hogy majd visszahozza, tehát összegyűjti azokat, akik elszélettek, és visszaviszi őket. Hallottunk arról az elmúlt vasárnapi istentiszteleteken, hogy hogyan biztosította az Úr lehetőséget az újrakezdésre az ő népének, a maradéknak, akik hajlandók voltak visszatérni a babiloni fogságból, akik meghallották a hívószót. És ehhez, az újrakezdéshez bizony hozzátartoztak ezek a mozzanatok is, amelyekről itt Nehémiás könyvében is olvashatunk, a várfal fölépítése is. Nyilván a templom fölépítése még sokkal inkább. De azt tapasztalhatták tehát, hogy Isten az ígéretét beteljesíti. De ugyanakkor azzal a felismeréssel is gazdagodhattak, hogy Isten ígéretei beteljesedésének az ideje, azaz Isten kezében van. Tehát, hogy amit ő megígért, azt mikor teljesíti be, mikor végzi el, azt Isten dönti el. Nagyon jó példa erre még a Szentírásból egy másik ószövetségi történet, Ábrahámnak a története. Annak az Ábrahámnak a története, akit Isten megszólított, és elindított Kánaán földje felé, elindított egy számára ismeretlen föld felé, el kellett indulnia neki, tulajdonképpen a bizonytalanba. De mégiscsak kapott az Istentől valamit, és ez nagyon sokat ért, nagyon drága kincsek voltak ezek, mert nem mások voltak ezek a kincsek, mint ígéretek. Csodálatos ígéreteket kapott Ábrahám. Olyan ígéretet, hogy az utódait nagy néppé teszi. Meg hogy az ő utódainak adja azt a földet, ahová elvezeti őt. Meg hogy majd az ő népéből fog származni a szabadító, aki által megáldatik a föld minden nemzetsége. Kapta tehát Ábrahám azt az ígéretet is, hogy Isten nagy népé teszi az ő utódait. És közben ismerik a történetét, telnek az évek, és még gyermekük sem született. És hosszú-hosszú éveknek kellett eltelnie, míg aztán Isten megadta a megígért gyermeket. Miért kellett vajon Ábrahámnak 25 éven keresztül küzdenie, várakoznia? Miért csak ennyi idő múlva teljesítette be Isten az ígéretét? Gondoljunk csak arra, hogy mi lett volna, ha mondjuk egy év múlva teljesíti Isten az ő ígéretét. Lehet, hogy akkor Ábrahám nem is lett volna minden hívőknek az Atya. Mert így gondolhatunk vissza rá, és így tartja számon a Szentírás is. Lehet, hogy akkor nem ismeri meg igazán Istent, meg önmagát sem ismerte volna meg igazán. Nem tanulta, nem tanulhatta volna meg azt, hogy egész élete során csak is Istenen kell függnie. Akkor valószínűleg nem formálódott volna át a jelleme, nem mélyült volna el a hite. És mennyien vannak, akik éppen ezen a ponton csüggednek el, talán mi magunk is voltunk már így, hogy úgy vártunk Isten valamely szavának a beteljesedésére. Talán elindultunk mi is úgy, hogy nagy lelkesedéssel, biztosan a győzelemben, bízva az Úrban, azzal a gondolattal, hogy Isten hatalmas és hűséges, és beteljesíti, amit ígért. De a várva várt beteljesedés a számunkra úgy tűnt, hogy késik, nem érkezett el. Teltek a napok, a hónapok, az évek, és még mindig semmi. Még mindig nem tudom, hogy ki lesz a társam. Még mindig nem hallgatta meg Isten valamely imádságomat. Talán éppen azt az imádságomat, amelyet valamelyik szerettemért mondok el, hogy bárcsak ő is Isten gyermeke lehetne, és még mindig nem hallgatta meg az Isten. Vagy még mindig nem adott választ valamely kínzó kérdésemre. És folytathatnánk tovább a sort. Az elkeseredésben, az elbizonytalanodásban olyan jó lenne, hogyha meglátnánk ezt, hogy az ígéretek beteljesedésének ideje Isten kezében van. Ő nem késik el, ő nem felejt el, ő nem alszik el, hanem saját bölcs tervét viszi véghez, miközben bennünket hitre és hűségre nevel. A másik, amit mindezzel kapcsolatban tanít most nekünk az Isten igéje, és amely felismerésre eljuthatott ott Nehémiás népe is, az pedig az, hogy Isten ígérete ott is beteljesedik, beteljesedhet, ahol az emberi lehetőségek már végleg kimerültek. Hiszen tulajdonképpen ők is ilyen helyzetben voltak. Emberileg eléggé kétségbejtő helyzetben. Ha csak a várfal felépítésére gondolunk. Ha csak arra, hogy hogy támadták őket. Erre a bizonyos gyűrűre, amelybe befogták őket. Arra, hogy hogyan akarták elbizonytalanítani őket. A kétségbe esés mocsarába bele dönteni őket. Hogy még az erőszaktól sem riadtak vissza. Arról nem is beszélve, amiről szintén tudósít Nehémiás könyve, hogy magát Nehémiást is hogyan támadták. A rágalmazástól elkezdve. Mi mindenben volt része neki is, hogy őt magát elbizonytalanítsák. Csúfolták őket, rágalmazták őket. És mégis mindezek ellenére felépült a templom. És mindez Isten nagyságát és közbeavatkozását teszi egyértelművé. Vagyis azt, hogy mindaz, ami ott történt, hogy felépülhetett a várfal, az nem véletlen, hanem igenis az Isten ajándéka és Isten munkája. És ott látszik meg Isten dicsősége, és legjobban ott látszódhat meg ahol minden emberi erőfeszítés, erőforrás, lehetőség és reménység kifulladt. Mindez pedig azért kell megjegyeznünk, és az emlékezetünkbe vésnünk, mert hogy az idő múlásával ugye így meginokhat a hitünk is abban, hogy amit Isten megígért, azt valóban beteljesítés, de még inkább meginokhat akkor, amikor a lehetőségeket is látjuk elveszni. Hiszen sokszor, hogyha igazán belegondolunk, akkor meg kell gallanunk, hogy addig van hitünk Isten ígéreteiben, ameddig minden adott ahhoz, hogy beteljesedjen. De amikor Isten egymás után veszi el a dolgokat, akkor nagy kérdés az, hogy bennünk mi zajlik le. Hogy nem változik-e a hitünk félelemmé és reménytelenségé. Lehet, hogy az derül ki akkor, hogy igazából végső soron mi nem is Istenben bízunk, hanem a saját erőnkben, vagy a körülményekben, vagy esetleg körülöttünk lévő emberek közül valakikben. Nehémiás kortársai felismerhették, megérthették azt, hogy Isten nincs kötve a mi értelmünk és a mi világunk semmilyen korlátaihoz vagy lehetőségeihez. Olyan sokszor elmondjuk azt, hogy igen, Isten számára semmi sem lehetetlen. Csak aztán, amikor belekerülünk mi is valami nagyon kétségbejtő helyzetben, akkor hányszor kiterül, hogy hát ez a hitünk is nem igazán hit. És olyan jó, hogy fölismerhetjük azt, hogy megérthetjük azt, hogy ő az ígéreteit, azokat be akarja teljesíteni az életünkben, és vonatkozzanak azok bármire is, amikor ő hozzáfog ehhez, hogy beteljesítse az ígéreteit, akkor úgy cselekszik, mint amikor a semmiből teremtett, vagy mint amikor egy halottnak gondolhatunk Lázár feltámasztására, azt mondta, hogy jöjj ki. Tehát amikor egy halottat életre szólít, így cselekszik Isten. Ilyen hatalommal tud cselekedni, bármilyen ígéretéről legyen szó. És mi így bízhatnánk benne, mi így reménykedhetnénk benne. Milyen jó lenne, hogyha bűnbánattal meg tudnánk vallani most ezen az estén, hogy sokszor belőlünk hiányzik ez a hit, hogy nem benne bízunk igazán, és kérnénk vágyakozó szívvel, hogy erősítse meg a hitünket, hogy tudjunk így tekinteni rá, hogy higgyük, igazán higgyük azt, hogy számára semmi sem lehetetlen. És ő az ígéreteit ilyen hatalommal beteljesíti. Azt is, hogy ami jó munkát bennünk elkezdett, azt véghez viszi. Vigyük így elé most is a mi életünket, mostani élethelyzetünket, és engedjük, hogy ő cselekedhessen. Amen. Meghajt a fejünket. Imádkozzunk közösen.
Uram, milyen sokszor bánthattalak meg téged a hitetlenségemmel, kisítőségemmel, milyen sokszor feledkezhettem meg arról, hogy dicsőséges teremtő Úr vagy, és ott, ahol elfogytak a lehetőségek, itt a földön, te nálad minden készen van. Úgy kérlek, hogy most megítélve, hadd tudjak újra úgy felnézni rád, hogy ami most pillanatnyilag lehetetlennek látszik, mert annak látszik, Uram, az életemben, ott te tudsz cselekedni, de hogy te nem változtál benned, a változásnak árnyéka sincs. Úgy kérlek, hogy erősíts meg, és erősíts meg mindnyájunkat abban, hogy igazán Isten vagy, és igazán szeret bennünket, és igazán figyeled az életünket, és igazán elvárod, hogy bízunk benned. Amen.
Amen. Köszönöm azt neked, Uram, hogy egy hét munka után eljöttem a te házadba. Köszönöm azt neked, Uram, hogy te időről időre megpihenést adsz nekünk. Azt is köszönöm neked, Uram, hogy te mindennek rendeltél egy bizonyos időt. És biztos vagyok abban, Uram, hogy a mi új templomunk, hogy a mi régi új templomunk el fog készülni a te általad megszabott időre. De még inkább szeretném azt, Uram, hogyha nem csak egy téglából emelt házunk lenne, hanem csak egy téglából épült falak között lehetnénk. Még inkább szeretném azt, Uram, hogyha megáldanád az itt levő lelki köveket is, akik összegyűltek ma este, hogy hallgassák a te ígédet. Köszönöm azt is neked, Uram, hogy a te ígéd valóban édesebb, mint egy két élő kard, hogy elválasztja egymástól a szellemet és a lelket, hogy megítél mindent, ami te tőled való, illetve az, ami haszontalan emberi okoskodás a te szemedben. Köszönöm azt is neked, Uram, hogy a te ígéd mindig aktuális, hogy a te ígéd mindig felidíti legfáradt lelket, és te látod, Uram, a mi szívünket, hogy hányszor csüggedünk el, hogy hányszor fáradunk el, hogy hányszor sóhajtunk már feladva. De köszönöm azt neked, Uram, hogy a te ígéd mindig új lelkesedést képes önteni az én szívembe. És így kérlek, Uram, a hétnek a hátrévő alkalmaiért, és hogy áld meg azt, és kérlek, Uram, légy majd a te szolgáiddal, hogy a te ígédet hülyen tudják továbbadni a te népednek. Segíts meg át minket, kérlek, Uram. Amen.
Meggyúrunk, édesatyánk, édességet minden drága léleknek, hogy megtérjen te hozzád. Kérünk, hogy te munkálkodj el bennünk, Urunk, édesatyánk, és irgalmazd meg nekünk bűnösöknek. Amen.
Köszönöm, Uram, hogy azt bizonyítottad most nekem, hogyha gyenge és erőtlen vagyok, és a többi testvérek is, akkor is te mellettünk vagy, viszel bennünket, de olyan nagyon fontos, hogy a munka mellett a lélek kardjával is küzdjünk, hogy erőt kaphassunk te tőled. Amen.
Uram, hadd köszönjem meg neked azokat a testvéreket, dolgozókat, akiket adtál, hogy a kőtemplomodat építsék. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan munka vezetőt adtál, aki a saját munkáját a te dicsőségedre, te érted, te dicsőségedre ajánlja fel, és nem veszel pénzt tőlünk. Köszönjük neked, Munkraci bácsit, hogy bár sokszor nagyon fáradt és beteg, mégis napunként helytállt, és irányítja a szépítésnek a folyamatát. Áld meg, Uram, ezeket az embereket, és segíts nekünk, hogy lélekben is épülni tudjunk mindannyian, hogy sok olyan testvér legyen az új templomunkba, aki igazi templom, akinek a szíve is igazi templommá válhat.
Amen. Én is köszönöm neked, Uram, hogy időről időre minket is összeterelgetsz, hogy mi is erőt meríthessünk belőled, mint ahogy azt tették a várfelépítők is. Köszönjük, Uram, ezt az erőt. Légy áldott érte. Amen.
Amen.
És azért is magasztalunk, Urunk, hogy a várfallal együtt épült az építők hite is, és ez a mi életünkben is így lehet. Amen.
Amen. Urunk, áldunk és magasztalunk téged az újrakezdés lehetőségéért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy adtad az Úr Jézus Krisztus, egy szülött fiadat, aki által megnyílt az út hozzád, és aki által a mi életünkben is egy új szakasz kezdődhet el, aki által megújulhat az egész életünk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ő úttá vált számunkra hozzád. És köszönjük neked, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük azt, hogy magadhoz fogadva bennünket, mint gyermekeidet, küldetést bízol ránk. Köszönjük azt, hogy nekünk is mondod, hogy építsünk. Áldunk és magasztalunk azért a nagy-nagy méltóságért, hogy a te munkatársaid lehetünk, hogy általunk is épülhet Isten országa. És köszönjük neked, hogy te magad jársz ebben előttünk, hogy nem egyedül kell ebben kínlódnunk, mert te együtt munkálkodsz a tieiddel, ahogyan azt a tanítványokról is olvashattuk Márk evangéliumának a végén. Együtt munkálkodsz velünk is. Köszönjük neked, hogy te vagy a csodálatos tanácsos, hogy tőled kaphatunk útmutatást, tanácsot. Te mutatod a helyes irányt, és köszönjük, hogy erőt is kaphatunk a te akaratod véghez viteléhez, a helyes úton való járáshoz. Köszönjük, hogy minket mindeközben formálsz, hogy oly nagy türelemmel bánsz velünk, hogy hitre és hűségre akarsz bennünket is nevelni. Könyörülj meg rajtunk, hogy kezedbe simulhassunk, mint ahogy az agyagot formálhatja a fazekas. Kérünk téged, áldj meg bennünket így, de ne csak minket, akik most itt vagyunk, hanem gyülekezetünk minden tagját. Épülhessünk és építhessünk a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért hallgass meg imádságainkat. Amen. Együtt imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Négyszáz 70. énekünket keressük meg, és énekeljük el végig. 470-es dicséretünk éneklésével kérjük, Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet.
Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet. Sok hőnézlem belékülben, jöjj most le rendemet. Úr Jézus, nézd le rám, gond és bulátolat,
mindezek után az Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.